Sziasztok! Ez itt a Life in Tech, az EPAM podcast csatornája. Kárpáti Judit vagyok. Ezúttal olyan témával készültünk, mely leginkább a szülőket, pedagógusokat érinti, nevessük, hogyan hatott a gyerekekre a járványhelyzetben megnövekedett képernyőidő, illetve mik azok a tényezők, amik segíthetnek, hogy ne csupán a problémát, hanem a lehetőségeket is észrevegyük ennek a jelenségnek a kapcsán. Ezen a héten a podcast csatornán már egy epizód erejéig mutatkozó Tóth Dániellel, alias a pszichológus pasival beszélgettem. Szia Dani, jó reggelt!
Jó reggelt!
Ezután már másodszor találkozunk, és a múltkori beszélgetés az gyakorlatilag egy sorozatnak az első része volt. Ezt a beszélgetést folytatjuk most. A legaktuálisabb kérdéssel kezdeném rögtön az elején, ami szerintem minden szülőt nagyon foglalkoztat ebben a pillanatban, illetve a pedagógusokat is szerintem, hogy az online térbe szorult gyerekek vajon hogyan terelhetők vissza egy kicsit az offline-ba, a valós térbe, hiszen azt szerintem mindenki tapasztalta és tudja, hogy megsokszorozódott a képernyő ideje a gyerekeknek, és szerintem a szülők is belefáradtak az állandó veszekedésbe, mindannyian így vagyunk ezzel, viszont mégiscsak azért lesz ezzel teendő. Te hogy látod ezt, Dani? Mi erről a véleményed? Kicsit bővebben beszéljünk arról, mit lehet tenni, mit ne tegyünk, egyáltalán hogy állunk ezzel?
Én úgy látom, hogy főleg azoknak a szülőknek okozott problémát az elmúlt időszak, akiket felkészületlenül ért magának a digitális világnak a mindenféle sajátossága. Értem ez alatt azt, hogy ahol eleve voltak stabil keretek, például játékidőre, sorozatnézésre, netenböngészésre, stb., és tartották nagyjából ezeket a kereteket, ott nem történt szignifikáns változás. A legtöbb probléma ott kezdődött, hogy teljesen az iskolával mondjuk együtt el lettek engedve a keretek, hiszen úgyse kell másnap bemenni, úgyse kell felkelni korán, stb. És azzal, hogy teljesen úsztak a keretek, ott elszabadult nagyon sok minden. Ebből a leghatékonyabb, leggyorsabb visszaterelési mód az, hogyha visszaállításra kerülnek a keretek, hiszen független attól, hogy éppen most van iskola vagy nincs, bizonyos alapvető szabályokat tartani kell. Független attól, hogy pandémia van, vagy esetleg stresszesebb időket élünk, nem mondta azt a szülők nagy százalékat tömegesen a 10 éves gyerekeknek, hogy ideje megismerkedni a pálinkával, hanem ugye tartották magukat azokhoz az elvekhez, amik korábban is. És hogy nagyjából ugyanez a következetesség az, ami úgy látom, hogy sokszor hiányzott, elmaradt a digi dolgokkal.
Az én tapasztalatom az, hogy amint a normális kicsit visszatér, ugye a gyerekek is maguktól visszabillennek, tehát ha nem függő egy gyerek, mert pedig a legtöbb gyerek szerintem azért nem függő, hanem egyszerűen a körülmények és a szülői engedékenység hatására kicsit kijebb tolják a határokat, de amint mondjuk adódik jobb program, vagy szabadtéri lehetőség, vagy lehet menni és a többiekkel találkozni, úgy inkább azt választják. Hát lehetséges az is, hogy ez egy kicsit, hogy mondjam, csak saját magától organikusan is visszabillen, és nem kell emiatt tényleg aggódni az embernek?
Valamilyen szempontból egészen biztosan saját magát fogja korrigálni a rendszer, amikor a lehetőségek újra változnak. Azért nyilván továbbra is nagyon nagy kérdés lesz, hogy a tudatosság mennyire erősödik meg, vagy sem. Tehát, hogyha lesz pozitív hozadéka ennek az egész pandémiának, akkor ez lehet az, hogy nagyon sok szülő számára tudatosítatja azt, hogy nem lehet teljesen a gyepőt bedobva hagyni, hogy a gyerekek szabadon kóricáljanak, tehát muszáj a digitális nevelésben, a keretekben nagyobb tudatosságot gyakorolni, mint korábban. Szerintem sok szülőnek most esett le, vagy esik le az, hogy nem lehet ugyanazzal a repertoárral ma gyereket nevelni, mint amivel minket neveltek.
Ugyanakkor szerintem vannak olyan dolgok is, amik tényleg érdemes beszélni arról, ami kifejezetten a jó oldalhoz tett hozzá, de van olyan is, ami például szerintem nem is biztos, hogy visszafordítható. Teszem azt, az olvasásról egész egyszerűen mondhatom, teljes egészében leszoktatta a fiamat ez a dolog.
Nagyon sok szülőtől hallottam hasonló megfogalmazásokat, hasonló problémákat. Az biztos, hogy a digi világnak az interaktív, színes természetével nehéz konkurálni, és hogy ha a gyerek rászokik arra, hogy reggel, délben, este chipset, csokit, kólát fogyaszt, akkor ahhoz képest hiába lesz a kamara tele zöldséggel és gyümölcsel, kevés gyerek fogja azt választani, hiába az lenne az egészséges, hiába arra is lenne szükség, stb. Tehát addig, amíg ilyen választási lehetőség elé állítjuk a gyerekünket, hogy válaszol a csoki és a brokkoli között, nem sok gyerek fogja a brokkolit választani. Hogyha egészséges keretek közé tesszük a digitális szokásokat, Tehát a digírővel is azt mondjuk, mint mondjuk az édességnél napi 2 kocka csoki van, rád van bízve reggel, délben, este, mikor fogyasztod el, akkor utána már lehet, hogy fog nyúlni máshoz is, hogyha tudja azt, hogy az a dolog, amit egyébként magától elsőnek választanám, mert a legédesebb, legfinomabb, legszínesebb, legelbűvölőbb, az keretek között van tartva. Hogyha ez hiányzik, akkor viszont ugye vég nélkül fogyasztja a gyerek azt, amit ő a legjobbnak érez rövid távon.
Ez teljesen világos. Tehát itt is megint a tudatosság és a keretek visszaállítása lesz a feladat ezek szerint.
Mindenképpen, tehát ahol beledobva a gyeplő, azzal lesz a feladat, hogy azt visszaszerezzék, és biztos, hogy könnyebb lesz akkor, hogyha már a kiárás egyéb lehetőségek is újra visszatérnek, megszaporodnak. Mert egyébként ugyanabban a rendszerben azt mondani a gyereknek, hogy tegye le a telefont, álljon fel a gép elől, stb. Rendkívül nehéz. Tehát arra szokták mondani a szülők, hogy közel lehetetlen. Ilyenkor szokott az előfordulni, hogy azt mondják, hogy a gyerek kvázi kezelhetetlenné, akár agresszívvé válik, hogyha ők ezzel próbálkoznak.
Mi az, amit szerinted a pedagógusok ebből észlelni fognak, amikor visszatérnek majd a gyerekek? Mondjuk ne is azt vegyük, hogy most májusban akár, hanem mondjuk szeptemberben elkezdődik egy régihez valamilyen nyomokban hasonlító élet, akkor nekik például valószínűleg vannak hallgatóink között is pedagógusok. Nekik például mi lehet az az észszerű teendőjük, amit ezekkel a gyerekekkel, akiket vagy visszatereltek, vagy nem, fognak majd találkozni, akik hát nyilván megváltoztak bizonyos módon ennek az egésznek a hatására, összességében is, nem csak a digitális létet tekintve.
Valószínűleg nagyon nagy segítség lenne, hogyha iskolai keretekben is meg tudna történni az, amire otthon is szükség lenne, hogy beemelni a tudatosság fényébe ezeket a digitális dolgokat, tehát ezekről is beszélgetni minimum heti, de akár napi rendszerességgel. Nekem pedagógusok azt jelezték főleg vissza egy körrel ezelőtt azoknál a diákoknál, akik ugye szeptemberben tudtak újra iskolába menni, hogy rendkívül szét vannak csúszó, hogy mond a diákok. Tehát mind fizikailag, mondjuk erőllét, tornaóra, stb. Szempontjából, mind szellemileg, mentálisan, koncentráció, memória, ilyen alapvető dolgok szempontjából sokkal rosszabb állapotban mentek szeptemberben iskolában, mint hogy egyébként mondjuk egy nyári szünet után szoktak a diákok. Alapvetően minden segít, ami a képernyőről felállítja a gyerekeket. Tehát ez nem feltétlenül kell nagy költségvetési dolgokra gondolni, hogyha annyi történik, hogy a képernyőről felállva a család leül társas játékozni, az már tökéletes. Annyi történik, hogy kimennek a kertbe kicsit labdázni, az is tökéletes. Rá tudnak menni sétálni valamilyen helyre, ahol lehet, az is már zseniális. Tehát nem kell feltétlenül sok kilométer elutazni hozzá. Bármi, ami tényleg ez a legegyszerűbb megfogalmazásom, ami a képernyőről felállítja a gyereket, kicsit megmozgatja, kicsit kiviszi a levegőre, kicsit emberi, offline, real life emberi interakcióra készteti, az nagyon jót tesz most nekik. Az, hogy mennyire lehet majd ténylegesen gyerekeknek bármilyen egyéb ilyen tábor, meg egyéb közösségi programokat csinálni, hát azt majd meglátjuk.
Mi a helyzet a gyerekeknek az egymás közötti kapcsolataival? Te hogy látod, azért ne csak azt a részét nézzük, hogy egész nap kütyüzik, és hogy ez milyen rossz, és miért nem olvas. Ennek azért van egy másik olvasata is, hogy tényleg máshova helyeződtek el ezeknek a gyerekeknek a kapcsolatai, és a gimnazistákról se feledkezzünk meg, ne csak a kisebbekről beszéljünk, minden korosztálynak megvan ebben a maga problémája, hiszen a legkisebbektől kezdve, akik a karantén alatt születtek, és még nem nagyon láttak esetleg idegen embereket maszk nélkül, bezárólag a tinédzserekig, akik kénytelenek voltak pont azt az időszakot, amit éppen, hogy a társas kapcsolataik építésével töltenének, otthon akár egyedül végigcsinálni hosszú hónapokon keresztül. Te pszichológusként mit látsz, mi lehet erre a válasz?
Vegyük sorba esetleg életkorok szerint a dolgot. Említetted a pandémia alatt született piciket, az elmúlt egy év alatt született gyerkőcöket. Őket érinti a legkevésbé a dolog. Tehát, hogy rájuk különösebben az, hogy az emberek maszkot viselnek ki, és még nincsen nagyon hatással. Több okból sem. Az egyik ugye például az, hogy az első időszakban a szülők azok, akik igazán fontosak, és eleve az hónapokig tart, amíg a gyerekeknek a látása annyira élessé válik és kitiszt, hogy egyetlen arcokat felismerjenek, még megtanulják, hogy mi az az arc, meg hogy néz ki. Pont ténylegesen mondjuk az elmúlt egy évben született gyerekeknél ez igazából nem releváns. Már csak azért sem, mert számos kultúra van, ahol rendszeresen szoktak az emberek az utcán maszkot viselni, és nem okoz gondot. és azt, hogy a gyerekek esetleg kevesebb embert látnak a szájukkal mosolyogni, az sem probléma, mert az ember elsősorban nem a szájával, nem a szemével mosolyog. Kommunikációnak is 90%-a metakommunikáció meg hanglejtés, tehát ebből a szempontból a maszkviselés nem sok vizet zavar nekik. A picit idősebb gyerekeknél, akik mondjuk már elég idősek ahhoz, hogy nyomkodjanak valamilyen kögyűt, ott ugyanarról beszéltünk az előbb meg eddig, hogy ahol ráhagyták a gyerekekre, ott jelentkeztek főleg a problémák, ahol keretek voltak, ott jóval kevésbé. És hogyha elmegyünk ilyen serdülő irányba a szociális kapcsolattartás szempontjából, hogy nagyon érdekes lesz majd, hogyha véget ér az egész pandémia, hogy mennyire hoz ez változást, mert az elmúlt éveknek még bőven tényleg a járvány előtti időszakban az volt a tendencia, hogy a serdülőknek már elsődleges közege inkább az online tér. Tehát ha választhattak szabadon, akkor inkább online kommunikáltak. Inkább chat szobákban, meg ilyen online csoportokban kerülték a tényleges offline fizikai interakciót, annak az esetleges kellemetlenségei miatt, mint az elutasítás, vagy a csalódás, vagy a bántás, vagy az a szociális feszültség, szorongás, amiben jár, ha azt kell mondani, hogy kérem, vagy köszönöm, vagy sajnálom, és így tovább. Emiatt komfortosabbak voltak online. Most, hogy értelem, olyan helyzetben kényszerültek, hogy szeretnének már élőben találkozni a kortársakkal, és szeretnének már kilépni a digitális világból. Ez ebből a szempontból lehet egy kimondottan szerencsés dolog, amint eljön majd tényleg annak az idő, hogy újra élőben offline tudjanak találkozni. Tehát egy reneszánszát élheti meg akár az offline valós emberi interakció.
Tehát felértékelődik azt, hogy az iskolában együtt lehetünk, és akkor talán jobban akarnak majd e felé fordulni akkor is, amikor egyébként a telefonhoz nyúltak volna.
Igen, igen, tehát hogy most mindenképpen fel kell, hogy értékelődjön, mert hogy korábban azt a képet láttuk az elmúlt évek során, hogy legyen szó iskolában vagy bárhol, a barátok együtt vannak, és mindenki a saját képernyőjét nézte. Most ehhez képest, hogy szeretnének a társaikkal találkozni, de kevésbé tudnak, tehát ennek abszolút lehet ilyen szempontból pozitív hozadéka is.
Még egy utolsó kérdés ehhez a témakörhöz. Mi az, amit semmiképpen se tegyenek a szülők és pedagógusok? Mi az, amit nem tanácsolsz?
Hát a legtöbb problémát eddig is az okozta, hogyha magára hagyták a gyerekeket a délvilágban, annak a dzsungelében. Úgyhogy továbbra is azt tartom a legnagyobb hibának, hogyha nem foglalkozunk ezzel, nem foglalkozunk velük. Tehát a korábbiakhoz képest még fokozott támogatásra, segítségre, beszélgetésre, megerősítésre, stb. Lenne szüksége a fiataloknak, és ezt érdemes lenne szülőknek és meg tanároknak is fokozottan, tudatosan gyakorolni.
Kicsit más téma, de ugyancsak a gyerekekhez kapcsolódik, és mindannyiunkat, felnőtteket is ugyanúgy érint, ezek az influencerek. Most már ezt a szót is tényleg mindenki megtanult az elmúlt néhány évben. Megint csak egy olyan terület, aminél nagyon fontos a szülői jelenlét és valami fajta támpont ebben. Hogyan látod ezt, és mit gondolsz erről? Ebben tényleg mi lehet a sok beszélgetésen kívül, mondjuk még a segítségére a szülőknek?
Nagyon fontos alapkoncepció, hogy voltak éppen a saját körében mindenki influencer. Tehát nem csak az az influencer, akinek X portálon van millió követője, vagy valami hasonló, de hogy a hatással vagyunk egymásra. Magával ezzel a hatással érdemes tisztában lenni. Az is nagyon fontos, hogy körülbelül a nulladik lépés az, hogy ha a szülő követi a gyerekének az online életét, már pedig érdemes, akkor nagyon fontos tudni, hogy ugye kik azok a vegyük ilyen online influencerek, akiket ő követ. Mert hogyha nem tudom szülőként, hogy kik azok az influencerek, akiket a gyerekem követ, akkor kvázi nem tudom, hogy ki neveli a gyerekemet. Mert ugye bejön az az életkor, amikor már fontosabbá válhatnak akár az influencerek, mint a szülők. Tehát ilyenkor sokkal nehezebb bármit is csinálni, pláne hogyha addig ugye szabadon volt hagyva a gyerek. Megelőzni, meg alapozni sokkal jobban lehet a szituációt, mert ha van egy stabil értékrend, ha megtanítom a gyerekemnek mondjuk az önbecsülést, a becsületességet, meg más ilyen alapvető értékeket, akkor sokkal kevésbé fog tudni neki bármiféle problémát okozni ez az influencer digivilág. A gondok ott vannak, ahol mondjuk megint csak magára marad a gyerek ebben a közegben, és magáévá teszi azt az értékrendet, hogy annyit érsz, hány lájkod van. És nagyon sokat lehet hallani fiataloktól, hogy ők is influencerek szeretnének lenni, mert hogy ugye azt látják, hogy bármit csinál, beáll a kamera elé, bohóckodik, stb. Milliók fogják lájkolni érte, gazdag lesz, híres lesz, sikeres lesz, tehát hogy egy nagyon könnyű életnek tűnik. Tehát például, ha a szülőként annyit tudok tenni, hogy segítek neki belelátni jobban ebbe a világba, gondolok ez alatt arra, hogy a sikeres influencerek gyakran azért foglalkoznak valamilyen témával, legyen az egy filmkritikus, vagy egy videójáték elemző, vagy egy életmód, vagy egy főzés, vagy akármi, Tehát, hogy munka van a dologban. Nem csak,
tegyünk
nem csak
hozzá, hogy ez a szerencsésebb oldal, mert én azért azt látom, hogy nagyon sok olyan influencer is van, aki azon kívül, hogy létezik, és közvetíti a mindennapjait, nem tesz ilyet bele. Tehát az, amiről te beszélsz, az már szerintem egy nagyon jó hatás lehet, hiszen ott látszik tényleg a mögötte lévő munka, meg az abban a területben való elmélyedés.
Igen, de hogy ez a szerencsés verzió, ahogy mondtad, tehát egyrészt érdemes megmutatni a gyereknek a pozitív példákat, érdemes megfigyelni azt, hogy igen, akiket ő követ, hogy ők melyik kategóriába sorolhatók inkább, illetve azt hozzátenni, hogy ha valaki, mondjuk nem tudom, orvos, és úgy csinál ilyen videókat, csak mondtam egy példát, akkor annak az embernek van egy stabil élete. És független attól, hogy teljesít egy videó, ő éli az életét. Hogyha valakinek arról szól az élete, hogy magát mutogatja, és az minden tudása az egész élete, hogy éppen hogyan gyűlnek a lájkok, akkor ez egy sokkal kiszolgáltatottabb, sokkal zaklatottabb életvitel. Tehát ott az, nem tudom, a szerencsejátékhoz tudnám körülbelül hasonlítani, hogy ilyen hullámhegyek, hullámvölgyek. Tehát, hogyha nincsen meg a saját belső értéken, nincsenek meg azok az értékek, amiket én át akarok adni adott esetben, akkor egy egészen más képlet, tehát hogy hova mutat, erre gondolok. Hogy merre tart az a dolog egy év alatt, öt év alatt, tíz év alatt, hogy a gyereknek ugye a rálátás arra, mi van mögötte, mert sokszor ugye csak annyit lát, hogy hány követője van, vagy hány lájkja van. Abba se gondol bele adott esetben feltétlenül, hogy ténylegesen milyen munka van mögötte, van-e mögötte munka abban, amit ő ott termékként, produktként, contentként lát.
De miként hat a fiatalokra, amikor azt látják, hogy mondjuk amerikai, nyugati, de akár említhetem a világ bármely pontját, tevékenykedő influencereknek több tízmilliós követőtábora van. Egy kialakulatlan személyiségnek mit okoz ez a fajta siker? Akár ha látja a másiknak ezt a fajta sikerét, akár ha őt érinti.
Igen, illetve hogy nem csak a sok milliós követőtáború külföldi influencerek azok, akik ebből a szempontból megfontolandóak, ahogy mondtad az előbb. Tehát, hogy Magyarországon egy sima iskolás diáklány, hogyha megéri azt, hogy X platformon hirtelen egy-két feltöltött selfie-től lesz pár ezer lájkja a követője, már ott is meg tud jelenni az a jelenség, hogy egy ilyen ególufi fújódik fel, hogy kvázi elszáll önmagától, hogy ő jobb, mint a többiek. És ugye nyilván ez főleg akkor probléma, hogyha nincsen egyébként stabil egészséges önbecsülés kialakítva a fiatalokban, már pedig azért sokszor ez egy hiányos dolog, felnőttekben is, a gyerekekben meg pláne. Tehát hogy nagyon könnyű, ahogy talán mondtad is, ilyen gyors sikereket, gyors valamiket elérni, csak ugye azután pedig nagyon könnyű megzuhanni, összeomlani, hiszen ha nincs mögött a belső tartalomtartás, akkor az nem lesz tartós.
Most ugye megint csak olyan dolgokról beszéltünk, amiknek rizikója van, ami káros, ami problémát okozhat. Próbáljunk ebben is egyensúlyt tartani, és beszéljünk a másik oldalról.
Hát a digitális oktatásnak mindenképpen előnye az, hogy a digitális eszközök használatában nagyot lépünk előre. Tehát azt én is tapasztaltam korábban, hogy amikor mondjuk órát akartam tartani, és akár csak egy videót akartam online megmutatni, az nem mindig sikerült, mert az adott intézményben az elektronikai internetes stb. Rendszer nem biztos, hogy elbírkozott ezzel az egyszerű feladattal. Ehhez képest most, hogyha online tartok órát, akkor mindenki a saját készülők előtt van, tehát magát értetődő az, hogy elküldök egy linket, és meg tudják nyitni, meg tudják nézni. Tehát ilyen digitális szempontból mindenképpen hozott készségfejlődést, és hát azt azért lehet tudni persze, hogyha egészséges keretek között tartjuk ezeket a szokásokat, akkor azért számos készségnek a fejlődésében is tudnak segíteni. Tehát ez nem új keletű információ, hogy a multitasking készséget, az, hogy több dolog között ugye kvázi megosztjuk a figyelmünket, az a kütyüzés hatására jól tud fejlődni. Ugye itt jön be az, hogy kétélű a dolog, tehát hogyha nincsenek egészséges keretek, akkor a multitasking készség már a koncentráció rovására fog menni, és szinte csak az fog menni, hogy egyszerre több dolgot csináljon mondjuk a fiatal, az, hogy egy valamire koncentráljon akár csak 5 percig, az már nem. De hogyha megvannak a keretek, akkor például a videójátékok is számos kognitív készséget jól tudnak fejleszteni, a munkamemóriának különböző aspektusait szoktak arról is megjelenni kutatások egyre gyakrabban, hogy akár a kreativitást, a koncentrációt, tehát olyan alapvető dolgokat tudnak fejleszteni, amivel ilyen szempontból akár előnye is tehetnek szerte a kortársakhoz képest.
Mit tanácsolsz a szülőknek, ha csupán egyetlen, de igen kézzelfogható és gyakorlatias tanácsot adhatnál ebben a jelen helyzetben?
Azt tudom javasolni, azt szoktam általában javasolni, hogy ne próbálkozzunk meg azzal, hogy szülőként harcba, háborba bocsátkozunk a gyerekünkkel, hogy most akkor mennyi szabad, ne ellene akarjunk feszülni a technológiának, meg az aktuális élethelyzetnek, hanem hogy fogadjuk el azt, és inkább abba az irányba tegyünk erőfeszítést, hogy minden inkább szövetségesre tudjunk lenni a gyerekünknek ebben a dologban, tehát hogy egymástól tudjunk tanulni, hogy valóban hagyd mutassa meg nekünk a gyerek az adott influencert, adott videójátékot, adott akármit, ami őt érdekli, mi pedig tegyük hozzá azokat az értékeket, azokat a gondolatokat, amiben meg mi tudunk nekik segíteni. És akkor így együtt fejlődve, egymástól tanulva tudunk egy szebb és jobb irányba haladni.
Köszönjük, hogy ismét velünk tartottatok. A következő adásig pedig olvassátok interjúinkat, cikkeinket a Life Fintech blogon, és hallgassátok a korábbi beszélgetéseket itt a csatornán.